Isten hozott titeket, gyertek! Gyertek, a mai alkalmat elkezdjük egy perc, egy fél perc. Na hát látom, hogy repkednek a szívecskék, így van, küldjetek egymásnak, küldjetek nekem, sziasztok Sisi, Virpi, mindazok, akik élőben csatlakoztok. Ma szerda este folytatjuk az alkalmunkat Jézus utolsó hetével kapcsolatosan, és van egy jó témánk, úgyhogy Isten hozott mindannyiunkat, és hát mindjárt imádkozunk, de előtte szeretném bevezetni ezt az alkalmat azáltal, hogy egy picit átismételjük. Polina, Isten hozott téged is, Isten hozott Sepsiszentgyörgyről. Azáltal, hogy megnézzük egy picit, hogy miről beszéltünk az elmúlt héten és hetekben. Úgyhogy elindultunk Jézus utolsó hetével, sőt nem csak az utolsó hetével indultunk el, hanem egy picit visszább mentünk egészen, ha jól emlékszem, Nisszán hónak a 8. napjáig, és csütörtökkel kezdtük, a nagy hét előtti csütörtökkel, bocsánat, ez a 7. napja, aztán szó volt a pénteki napról, ami az utazás volt, Jeruzsálem felé és Betániába, aztán szombaton, Nisszán hónap 9. napjáról is szó volt, amikor a leprás Simon házában voltak a tanítványok, Márta, Mária, Lázár, és még mások is, és ott Mária megkente az urat, az úrnak a lábát, a fejét, drága nárdus kenettel, és aztán múlt alkalommal szó volt a virágvasárnapról, ami Nisszán hó 14. napja, és arról volt szó, hogy megértsük Jézus dicsőséges bevonulását, megértsük a virágvasárnapot, abba a Páska kontextusába kell helyeznünk, mert 2. Mózes 12-ben, ahol az első Páskát írja le Mózes és mondja el az Úr, ő meghagyja azt, hogy a Nisszán hó 10. napján, ami pont vasárnapra, most úgy emlékszünk rá, hogy virágvasárnapra esett, kell kiválasztani a páskabárányt, félre tenni a páskabárányt, és egészen Nisszán hó 14. napjáig fontos, hogy megvizsgálják, és leellenőrizzék, hogy hibátlan-e, szeplőtlen-e, azért, hogy aztán egy hibátlan és szeplőtlen és épp bárányt áldozzanak fel páska bárányként áldozatul. Úgyhogy erről volt szó múlt alkalommal, hogy az Úr Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, ő az a félretett bárány, Isten báránya, János 1.29-ben a páska bárány, akit Isten már a világ megalapítása előttől félretett az üdvösségünkre, a megváltásunkra, és ő bevonul Jeruzsálembe, és a következő napokban a különböző vallási vezetők különböző kérdésekkel, becsapós kérdésekkel, különböző trükkökkel próbálják bukásra késztetni Jézust, valamilyen fajta hiányosságot találni ő benne, valamilyen módon a rejtett hibáit, a rejtett mulasztásait, vagy hiányosságait megtalálni, és az Úr Jézus aláveti magát ennek a kutakodásnak és vizsgálatnak. Szó volt arról, hogy 4 különböző csoport vizsgálta őt meg, és szó volt arról, hogy a végén egyik sem tudott benne nem csak hogy hibát találni, hanem valójában megszégyenülve utána már semmilyen kérdésük nem volt, mert nem tart nem tudtak rajta fogást találni. És így jutunk el a mostani napunkig, amit megnézünk, az csütörtök, úgyhogy így jutunk el csütörtökig, ahol már meg van vizsgálva a páskabárány, és 1 Péter 1:18-19-ben azt olvassuk, hogy tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatunk meg atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, a Krisztusén, aki szeplőtlen és hibátlan bárány. Úgyhogy Jézus Krisztus a szeplőtlen és hibátlan páskabárány, akinek a vérén keresztül megváltásunk és üdvösségünk van. Úgyhogy gyertek, imádkozunk és nézzük meg a csütörtöki napot, a nagy csütörtököt tulajdonképpen, és ennek a jelentőségét. Úgyhogy mennyei atyánk, hát nagyon szépen köszönjük azt, hogy a te igéd világosságot ad nekünk az utunkon, szellemi világosságot ad nekünk, hogy megismerjünk téged, megértsünk téged, jobban szeressünk téged és imádjunk téged. Mennyei atyánk, szent földön tapodunk most, mert a mi úrunknak az utolsó földi hetét nézzük meg. És ahogy az Úr Jézus közeledik a kereszthez, elmélkedhetünk arról, hogy mi volt az ő szívében, mi volt az ő gondolataiban. Elmélkedhetünk arról, hogy hogyan szánta őt, ő magát oda neked, atyám. És engedhetjük, hogy a Szent Szellem által felbuzogjon a szívünk, inspirálódjunk, bátorodjunk, és hogy megnyíljanak számunkra az írások. Atyám, fogd a kezünket, ahogy ma a csütörtöki napot vizsgáljuk meg. Add, hogy világos legyen számunkra ennek a jelentősége. Add, hogy ne csak halljuk, hanem mindez tüzet hozzon, lángot lobbantson a szívünkbe, hogy még inkább érted, kívánjunk élni. Jézus nevében. Amen. Na hát, nagy csütörtök, amit ma megnézünk. Négy evangéliumban is van szó ezekről az eseményekről, és így előjáróban elmondom, hogy hol tudsz utána olvasni. Máté 26-ban a 17-től a 30. versig, Márk 14-ben a 12. verstől egészen a 26. versig, aztán Lukács evangéliuma 22-ben 1-től 23. versig, és János evangélium a 13. fejezetében, és ott egészen hosszan, mert ott van a felházban, vagy felső szobában mondott beszéde Jézusnak az utolsó vacsorakor, úgyhogy az János 13.1-től egészen János 18.2-ig. És hát csütörtökön azzal kezdjük, és csütörtökön páska vacsorát vettek, vagy a széder vacsora volt, és ekkor adta az Úr nekünk az úrvacsorát az utolsó vacsorakor, és ez az egész így a felső szoba, ahol összegyűltek, annak az előkészítésével kezdődött. Márk 14-ből fogok olvasni, Márk 14-12-től. Azt mondja, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt áldozzák, megkérdezték a tanítványai, hol akarod megenni a húsvéti bárányt? Hova menjünk azt elkészíteni? Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek a városba, és ott találkoztok egy emberrel, aki egy korsó vizet visz. Őt kövessétek. És ahova megy, mondjátok a házigazdának, hogy a mester azt kérdezi, hol van a szállásom, ahol a tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti bárányt. Ő majd mutat nektek egy tágas, berendezett és előkészített felső termet, ott készítsétek el nekünk. És így is történt, elmentek a tanítványok, követték Jézusnak az útmutatását, és látták, hogy egy tágas, egy berendezett, egy előkészített felső terem vagy felső szoba volt előkészítve számára és tanítványaira számára, ahol Jézus az utolsó estéjét el tudta tölteni a tanítványokkal, és ez mindez elő volt készítve. És mielőtt tovább megyünk, hagy érintsem meg ezt a témát, hogy nagyon valószínűsíthető, hogy tudjuk, hogy kinek a házához tartozott, vagy kinek a házában volt ez a felső szoba, ahol Jézus és a tanítványai az utolsó vacsorájukat megették. Valószínű, hogy Márk evangelistának, aki János Márknak az édesanyjáé, Máriáé volt az a nagy ház, aminek a felső szobája egy nagy terem volt tulajdonképpen, ahol Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát elkölthették. Még egy picit, hogyha visszalépsz velem, akkor azt is látjuk az írásban, valószínűsíthetjük, hogy Márk, aki ugye nem volt a 12 tanítvány közül való, fiatalabb volt, 10 éves lehetett ebben az időben, ő beleírta magát, sokan ezt valószínűsítették, az evangéliumába, amit később írt. Most Márk evangéliuma a rómaiaknak íródott, úgy is hívják, hogy ez Péter evangéliuma tulajdonképpen, mert Márk Péternek az írnoka lett később, és nagyon sok történetet, amit Péter elmondott, lejegyzett, és Jézus tanítását. És János Márk, amikor írta az evangéliumát, a 14. fejezet 51. 52. versébe, mint a régi antik időbe, az ókori írásokba a szerzők beleírta magát valószínű az evangéliumba. Ez történt Jánossal is, hogyha belegondolsz. János 5-ször említi saját magát az általa írott evangéliumba. Persze soha nem mondja, hogy János, hanem mindig azt mondja, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Így utal magára. Nem név szerint, ebben az időben ez volt a szokás az ókorban, az antik időkben, hogy a szerző sokszor beleírta magát, de nem említette néven magát. Márk evangéliumában látjuk a 14. fejezetben, az 51. versben és az 52-ben, hogy amikor a Gecsemáné kertben jöttek, és Jézus megragadták és elvitték, és elmenekültek a tanítványok, akkor azt mondja János Márk 14.51-ben, hogy csak egy ifjút követte, akinek csupasz testét csak egy gyolcsink borította. Megragadták, de ő az ingét otthagyva mesztelenül elfutott. Most ez az apró kis részlet teljes mértékben nem ad hozzá a narratívához, amit itt leírunk. Miért írna egy ifjúról, akinek a testét egy vékony gyolcsing borította, és mikor megragadták, akkor a gyolcsinget otthagyta, és mesztelenül vagy fél mesztelenül elmenekült. Sokan azt gondolják, hogy az ifjú Márk ott volt a Gecsemáné kertben, követte a tanítványokat és Jézust, a vacsora Márk édesanyjánál, Máriánál a felső szobában volt, és tulajdonképpen beleírja magát az evangélium szerzője az evangéliumba. Úgyhogy azt is látjuk később, Apostolok Cselekedetei 12-ben, és ez egy kis zárójeles itt, de még csütörtöknél tartunk, hogy amikor Pétert bebörtönözték, és ki akarták végezni Heródes, akkor Pétert éjszaka álmában az Úr angyala jött és kiszabadította. És emlékeztek talán arra, hogy a gyülekezet imádkozott, imőszövetel tartott Péterért, és buzgón imádkozott egész éjszaka, és gondolom azokban a napokban. És amikor Péter kiszabadult, akkor ment erre a helyre, ahol összejöttek, és buzgón imádkoztak, és azt olvassuk Apostolok Cselekedetei 12.12-ben, hogy miután ezt Péter megértette, elment János, akit Márknak neveznek, anyjának, Máriának a házához. Tehát János Márk anyja Máriának a házához ment, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Tehát azt látjuk, hogy Máriának, János Márk édesanyjának, Máriának a házának a felső szobája, valószínűleg egy nagy felső szobája lehetett, mert nagyon sokan összejöttek és imádkoztak, egy hatalmas terem lehetett, összejöveteli hely lehetett, és a keresztények ott összegyűltek és imádkoztak. Valószínű, hogy ez volt az a hely, ahol a tanítványok visszamentek a felső szobába Jézus megfeszítése után, Jézus feltámadása után, itt jelent meg nekik Jézus, sőt valószínűleg ez volt az a hely Mária, Márk édesanyjának a házának a felső szobája, ahol apostolok cselekei egyben sokan összejöttek és imádkoztak buzgón egy szívvel, egy lélekkel, sőt Apcsel 2-ben, ahol megszületett a gyülekezet és kiöntetett a Szent Szellem, ez az a felső szoba lehetett. El tudjátok képzelni, hogy ennek az asszonynak a házának a felső szobája ilyen történelmi jelentőségű hely volt, hogy ilyen dolgok történtek, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsorát ott fogyasztotta el, hogy ott imádkoztak a tanítványok, hogy ott jelent meg a feltámadott Jézus, ott született meg a gyülekezet, később hosszú éveken keresztül összejöveteli helyként használták ezt a helyet, mert valószínűleg nagy volt és nem sok nagy ház volt, ez valószínűleg nagyon jómódú asszony lehetett, valószínűleg özvegy volt, jómódú volt, szolgája is volt, mert azt olvassuk, hogy amikor Péter kopogtatott, akkor volt egy szolgáló leány, Rodé, aki mikor hallotta Péter hangját, nem akarta kinyitni, mert azt hitte, hogy valami angyal, és hogy az ő házában történhettek mindezek. És még egy érdekesség, nem tudjuk, de valószínűleg, nem tudjuk teljesen biztosan, de mivel Márk és Barnabás, aki az első missziós útra Pállal ment és magával vitte János Márkot, ők rokonok voltak, lehet, hogy Barnabás a nagybátyja volt, Barnabásnak Márk az unokaöccse volt, lehetséges, hogy Barnabásnak Mária, Márknak az édesanyja a testvére lehetett, vagy nénikéje, vagy valamilyen rokona. Egyet látunk, egy képet az első gyülekezetről, ahol nem csak nézelődők, vagy távolról részvevők vannak, nem közönség van, hanem egy valódi közösség van, ahol Barnabás eladja a házát, a földjét, oda viszi az apostolok lábaihoz, ahol ez az asszony fogja és szolgál azzal, amilyen van, van egy nagy háza, és azt mondja, hogy ez az a hely, ahol Jézus és a tanítványok lehetnek, ez az a hely, ahol a hívők összejöhetnek, azaz hívők adták bele a közösbe azt, amiük volt, és Isten megszentelte és megáldotta ezt. És ez egy csodálatos kép arról, ahogy a gyülekezetet nem egy vagy két ember teszi, hanem mindannyian, ahogy beleadjuk a részünket. És gondolj még bele abba, hogy Máriának, hogy micsoda nyomás lehetett, mert a hívőket elkezdték üldözni. Valószínű Rodé, a szolgáló Apcsel 12-ben azért nem mert ajtót nyit, mert ugye félt a katonáktól, akik akár jönnek és elhurcolják a hívőket. De mégis Mária dacolva a fenyegetéssel, dacolva a félelemmel, mégis továbbra is szolgálta az Urat azzal, amilyen volt, és a gyülekezet rendelkezésére bocsátotta azt a helyet. Úgyhogy micsoda lecke számunkra, mi az, amit van, mi az, amivel bírsz. Azt olvassuk Apcsel 2-ben, hogy mikor a gyülekezet megszületett, akkor senki sem tartotta meg magának azt, amilyen volt, hanem igazából eladták és beleadták a közösbe. És lehet, hogy most mi nem adjuk el az otthonainkat, a házainkat, a lakásunkat, az autónkat, de mégis ez az a szellem, a Szent Szellem, ahol beleadunk a közösbe, és Isten ebből gyúr valami csodálatosat. Mi az, amit van? Legyen kicsi a szemedben, legyen sok a szemedben, hozd a közösbe, és add oda Isten szolgálatára a helyi gyülekezetben, és Isten valami csodálatosat tesz ebből. Na hát tovább megyünk, és most már tudjuk, hogy hol jöttek össze Jézus és a tanítványai az utolsó vacsorakor, és hogy elfogyasszák az utolsó vacsorát, ami egy páska vacsora, vagy egy széder vacsora. Hagyj beszéljek erről, és hagyj nézzük meg az utolsó vacsorában ezeket a részeket, ahogy végigmegyünk. Erről 2 Mózes 12-ben olvasunk a páska bárányról és a páska vacsoráról, ami az Egyiptomból való kivonulás utolsó éjszakáján történt, amikor az utolsó, a tizedik csapás jött, ahol Egyiptomban lévő összes elsőszülött meghalt, emberé vagy állaté, és úgy rendelte az Úr, 2 Mózes 12-ben, hogy válasszanak egy bárányt, egy éppet, egy szeplőtlent, egy hím bárányt, és áldozzák meg, és házanként ennek a báránynak, a páska báránynak a vérét izsóppal kenjék, mártsák bele az izsópot, és kenjék meg a házuknak az ajtajának a félfáit és a szemöldök fáját, és mikor éjszaka jön a pusztító angyal, akkor át fogja ugorni, ezt a szót használja 2 Mózes 12.27, hogy át fogja, bocsánat, azt mondja, hogy elkerüli azt a házat, de ez a pászka szó ebből jön, elkerüli vagy átugorja azt a házat. Tehát ezek az emberek, zsidó emberek nem azért menekültek, mert különbek lettek volna bárkitől, vagy jobbakat cselekedtek, vagy jobbak voltak. Az egyetlen egy ok, amiért megmenekültek, az az, hogy a báránynak a vére, hogy nézhetett ez ki, hogy ott van az ajtó, és izsóppal megkenik az ajtó félfákat, és vérrel, és aztán a szemöldök fát is, és aztán az a vér, ami a szemöldök fán van, az lecsöpög, és egy milyen ábrát látunk kirajzolódni. Ez tulajdonképpen a kereszt, így van? A kereszt a két ajtófélfa, és függőlegesen pedig a szemöldökfa és a vér, így ez a kereszt, ahogy látjuk kirajzolódni az Ószövetségben. És az Új Szövetség világosan hirdeti, hogy Jézus Krisztus, ő a mi páska bárányunk. Tehát ez az egész páska, a páska bárány, az ehhez köthető szabadulás, és az ehhez köthető ünnep nemnek a csúcspontja nem az Egyiptomból való szabadulás, hanem a bűn büntetésétől való szabadulás, és mindez az Úr Jézus Krisztusban teljesedik be. Ezek előképek, így hívjuk, vagy árnyékok. Olyan előképek, amelyek az Ószövetségben ott vannak, de nem ez a kép a lényeg, hanem amire mutat, mert a beteljesedés a lényeg. Jézus Krisztusban lett mindez beteljesedve. Az ő kereszt halálában. Ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. 1 Korintus 5.7-ben azt mondja az írás, hogy mert Krisztus, ami húsvéti bárányunk, már megáldoztatott. És persze a fordítás nem pontos, mert nem azt mondja a görög sem, hogy húsvéti, hanem azt mondja, hogy pászka bárányunk. Krisztus, ami pászka bárányunk, már megáldoztatott. Úgyhogy Nisszán hó 14-én este házanként meg kellett tölni egy bárányt, és ezt ebben az időben elvitték a templomba, megölték a bárányt, és ebből a bárányból készítették el, megsütötték, ahogy elrendelte az Úr, és készítették el a pászka vacsorát. Mindjárt megnézzük, hogy milyen részei vannak ennek a vacsorának. Ez volt 14-én este, ez volt a pászka estéje. És másnap következett a pászka napja, és pászka napján reggel 9-kor pedig a templomban megáldozták azt a pászka bárányt, amely az egész nép bűneiért lett megáldozva. És mi történt másnap, azaz a pénteki napon, reggel 9-kor, pontosan abban az időben, és erről majd jövő héten fogunk beszélni, pontosan abban az órában, amikor a templom területén levágják azt a pászka bárányt, mely az egész nép bűneiért lesz leölve, reggel 9-kor megfeszítik az Úr Jézus Krisztust a Golgotai kereszten, mert ő tökéletesen betölti a pászka előképét, és ő a mi pászka bárányunk, ő az áldozat az egész népért. Úgyhogy Kettő Mózes 12.8-ban azt olvassuk, hogy három része kell legyen a pászka vacsorának, és persze ez később bővült, ahogy így a hagyományokkal és a rabbik különböző előírásaival a Talmudban, stb., de kellett, hogy legyen a pászka bárány, amit meg kellett, hogy sütöttek, és a csontját nem törhették meg, ahogy ezt elrendeli az Úr Mózesnek 2 Mózes 12-ben, és emlékeztek, mikor az Úr Jézus a kereszten függött, és mivel közeledett a sabbat, ami péntek este napnyugtakor, mikor a három csillag megjelenik az égen, akkor kezdődik el, és nem, majd erről jövő héten beszélünk, nem engedhették meg, hogy a sabbatkor holttest ott legyen kint a kereszten, ezért le kellett venni, ezért engedélyt kértek Pilátustól, hogy levegyék, de előtte, hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy meg fognak halni, a keresztre feszítettek, a két latort, aki Jézus mellett volt, eltörték a lábát, egy nagy husánggal ráütöttek, és eltörték a lábukat, ezáltal gyors halált haltak, mert a keresztfeszítés az fulladás által tört, fulladásos halál lett a következménye. De az Úr Jézusnak azt mondja, hogy nem törték meg a lábát és a lábcsontját, azért, hogy beteljesedjen az, hogy ő a pászka bárány, hanem dárdával az oldalát megszúrták, és víz és vér jött ki abból. Úgyhogy a pászka báránynak kellett ott lenni a vacsorakor kovásztalan kenyerek, keserű füvek, és még hogy mondjam ehhez azt, hogy ez mind a mai napig a zsidóknál a páska az első tavaszi ünnep, ahogy az Úr ünnepe meg lett szabva Mózes harmadik könyvében, és ezt úgy hívják, hogy széder este. A széder az azt jelenti, hogy rend. Hogy ezen az estén minden pontos és gondos rendben kellett történni az egész estének. Ez egy 15 pontban, és még inkább csak részletes és pontos, hogy mindennek hogy kell történni. Ez képzeld el, ez olyan, mint ha karácsonykor összejönnénk, és meg lenne nekünk, keresztényeknek 15 pontban, és még annak a részleteiben is egy csomó-csomó pontban, hogy kell menjen egy karácsony este ahhoz, hogy ez egy megfelelő megemlékezés legyen. Na, ilyen a széder este, amiben van egy elbeszélés is, ezt úgy hívják, hogy Hagada, ami azt jelenti, hogy elbeszélés, tulajdonképpen ez mondja el a kivonulásnak a történetét, és úgy néz ki, hogy körbeülik az asztalt, és ahogy körbeülik az asztalt, a bal kezük felé támaszkodnak a szék bal karfájára, vagy hogyha annó a földön ültek, akkor rá feküdtek, rá támaszkodtak a bal kezükre, és a lábuk kifele volt a körből is, és támaszkodva ettek, támaszkodva beszélgettek, támaszkodva ment mindez végig. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert a római időkben ez jelentette azt, hogy szabad ember vagy. A rabszolgák Állva ettek mindig, vagy ülve ettek mindig, gyorsan kellett tenniük, de támaszkodva a bal kezükre úgy enni, ez a szabad ember, hogy ők szabad emberek, mert kiszabadultak Egyiptomból. Úgyhogy az asztal főnél ült a családfő, ami ebben az esetben az Úr Jézus volt az asztalfőnél, és az ő jobbján pedig ült a legfiatalabb fiú, mindig a családnak a legfiatalabb fia tette fel a kérdéseket, amire jött a Hagada, az elbeszélése a kivonulásnak, történetének és annak az estének és a jelentőségének. És mindig a legfiatalabb fiú tette fel a kérdéseket. És most nem hoztam el, de igazából 4 kérdés tett fel, ki is másoltam magam, de nem hoztam el, ahova kimásoltam, hogy miért más ez az este, az összes többi esténél, mindig más napokon ehetünk kovászos és kovásztalan kenyeret is, most azonban csak kovásztalan kenyeret eszünk, stb. Miért más ez az este, mint a többi? Teszi fel a legkisebb fiú, és a családfő pedig végigvezeti a családot lépésről lépésre a kivonulás történetében, annak a jelentőségében, annak az alkalmazásában, és tulajdonképpen így mennek végig a különböző részeken, ahogy esznek, amit esznek, van egy elbeszélése a történetnek. Na hát, tudjátok-e, hogy ki volt az Úr Jézusnak a jobbján az utolsó vacsorakor? A legfiatalabb tanítvány, János tanítvány. János tanítvány az, hogyha Szegeden, most éppen Szegeden vagyok, hogyha Szegeden elmész a dóm elé, és felnézel a tómra, és ott van a 12 apostol, és aztán és megkeresed, hogy melyik az az apostol, akinek nincsen szakálla, na, az apostol, János apostol, ő a legfiatalabb. Ő ült Jézusnak a jobbján, azt mondja az írás, hogy János 13.23-ban, hogy János, akit Jézus szeretett, a tanítvány, akit Jézus szeretett, Jézus keblére dőlve feküdt. Tehát Jézus keblére dőlve feküdt, és ő tette fel a kérdéseket, és Jézus vezette őket a történetben. Azt is mindjárt fogjuk látni, hogy nem csak a történetben vezette őket Jézus, hanem bizonyos pontokon rámutatott, hogy hol teljesedik be a Páska történet, ő benne, az ő személyében, az ő áldozatában. Na hát, menjünk végig egy kicsit, hogy mi volt az asztalon, és hogy mi ezeknek a jelentősége. Először is az asztalon volt a bárány sütve, a bárány, a páska bárány sütve. A csontja nem lehetett megtörve, és csak sütni lehetett. Na most már ezekben az időkben, igazából Krisztus után 70-ben, ahogy elpusztították, lerombolták a templomot, azóta már nincsenek templomi áldozatok, és ez a páska bárány kikerült úgymond a széderesből, a pászka megünnepléséből, és nagyon sokszor a báránynak egy csontja van ott, vagy akár másféle sült van ott. A lényeg ez, hogy az Úr Jézus, mivel ő a bárány, ő Isten báránya, ő már nincsen ott, mert ő a kereszten az egész világ bűneiért és minden ember bűneiért adta magát, és harmadnap feltámadt. Aztán a másik, amit látunk, a kovásztalan kenyerek. Kovásztalan kenyerek. Ezt úgy hívják, hogy macesz, és kovásztalannak azért kellett lenni, egyébként rögtön ekkor kezdődött utána a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez egy 7 napos ünnep, és tavasszal, még mikor itt Szegeden voltam, akkor egy hosszú sorozat volt az Úr ünnepeiről, meg tudod hallgatni a YouTube csatornánkon, a Budapesti Gyülekezet YouTube csatornáján, meg szerintem a Szegedin is ott van, meg tudod hallgatni, mert végigmentünk az Úr 7 ünnepén, amit 3 Mózes 23-ban az Úr rendelt. Na de szeretném tovább menni, hogy a végére érjünk. Tehát a kovásztalan kenyerek, azért kellett, hogy kovásztalan legyen, mert a kovász a bűn szimbolizálja a Bibliában, és fontos, hogy ez bűn nélkül legyen. Olyannyira, hogy külön szabályok voltak, hogy miként kell, és mind a mai napig a kovászt, minden kovászt kitakarítani minden házból, mert kovásztalannak kell lenni minden ház. Sőt, hogyha kovászod volt, vagy boltod volt, ahol volt kovász, kereskedő voltál, vagy, a rabbik megadták azt is, hogy hogyan kell neked egy adásvételi szerződésben tulajdonképpen eladnod akár az egész boltodat valakinek valószínűleg, akit ismertél, és aki jó akarod volt egy pogánynak, hogy aztán a 7 nap után visszavásárolhassd őt tőle azon a jelképes pénzen, mert még kovászod sem lehetett. Na hát ezek azok a részletes, nagyon aprólékos, törvénytudók által létrehozott szabályok. Atyai hagyományok, Jézus így is hívta őket. Úgyhogy viszont ennek a kovásztalan kenyernek, a macesznak is egy bizonyos fajtája kellett, hogy legyen, és nem megyek bele, dr. Fuchtenbaumtól olvastam, nagyon részletes, nagyon fontos volt, hogy nagyon gyorsan készüljön, hogy semmi esetre sem kezdjen el megkelni, vagy nem tudom, hogy erjed-e, vagy pontosan mit csinál a kenyér, amikor élesztő vagy kovász keveredik hozzá. Tehát nagyon fontos volt, hogy gyorsan csinálják. Hogyha több mint 18 percig csinálták, akkor az már nem volt érvényes erre az ünnepre, nem lehetett használni. Úgyhogy ez egy bizonyos fajta, kifejezetten erre készített macesz kenyér volt, kovásztalan kenyér. És most nem hoztam ide magammal, nem tudom, hogy így az úrvacsorában mennyire emlékeztek, így, hogy néz ki ez a lapka, de nagyon fontos volt, hogy ez milyen volt. Nagyon fontos volt az, hogy csíkos legyen. Hogyha megnézed ezeken a lapkákon, akkor vannak világos, és vannak ilyen sötétebb, sültebb részei, mint hogyha lennének rajta csíkok, és ez nagyon fontos volt, hogy csíkos vagy sávos legyen ez a kovásztalan kenyér. Na most az Úr Jézus, mikor a római korbáccsal meg lett korbácsolva az ő teste, ami a kenyér azt jelképezi az ő testét, akkor meg lett sebezve a mi bűneinkért és a mi vétkeinkért. De nem csak, hogy csíkos kellett, hogy legyen, hanem lyuggatott. Ha ránézel arra a lapkára, azt látod, hogy apró kis lyukak vannak, ez azért, hogy ne is kezdjen el meg, nem tudom mi a megfelelő szó, meg nem erjedni, de ne kezdjen el meg kelni, oké, megkelni talán, és minél hamarabb elmenjen belőle ez, és tulajdonképpen meg apró kis lyukak voltak rajta, és mindai napig vannak, átjuggatott kellett, hogy legyen. Na most az Úr Jézus Krisztusnak a teste, amiről beszél a kovásztalan kenyér, az át lett lyukasztva. Méghozzá kétszer, vagy két módon, ugye a kezei és a lábai, erről majd jövő héten fogunk beszélni, és úgy szintén az oldala. Zakariás 12:10 beszél erről, amikor az Úr Jézus majd vissza fog jönni a nagy nyomorúság végén, akkor azt mondja, hogy rá tekintenek, akit által szegeztek. Úgyhogy az Úr Jézus által lett szegezve, bizony átjugatott az ő teste. Egy másik nagyon érdekesség, hogy ebben a kovásztalan kenyerekben három macesz, három kenyér volt egymáson. Három volt. És persze a zsidók próbálják természetesen a rabbik is, miért három, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, és ezeket a háromságokat próbálják elővenni és megmagyarázni, miért kell, hogy három macesz legyen. De így szimbólumban azt mondhatnánk, és mindjárt meg fogod látni, hogy miért egy jobb valóság vagy kép az, hogyha azt mondjuk, hogy ez az Atya, ez a Fiú és ez a Szent Szellem, a három macesz. És fogták a vacsorának egy részén, és a középsőt kihúzták. És csak a középső macesz megtörték kovásztalan kenyeret. Mert az Atya nem töretett megértünk, a Fiú nem töretett megértünk, vagy a Szent Szellem nem töretett megértünk, a Fiú töretett megértünk, meg lett törve. És fogták, és a kisebbik részt körbeadták, hogy mindenki vegyen belőle. Na most ez volt az a pont, ahol az Úr Jézus a tanítványával, amikor itt tartott, akkor azt mondta, hogy ez az én testem, mely értetek töretik meg. Ezt cselekedjétek emlékezetemre. Tehát állj meg egy pillanatra. Ott, amint eszik a rendszeres, normális pászka vacsorát, amit már sokszor ettek, mert minden évben esznek, Jézus megáll, és új jelentéstartalmmal tölti be a kovásztalan kenyeret, sőt, azt mondja, hogy most ez beteljesedik, hogy ez az én testem, mely megtöretik, érettetek. És ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És mi is ezt cselekedjük, mikor vesszük az úrvacsorát, hogy a kenyér megtöretik, és mindenki kap belőle egy kis részt, és mindenki megeszi, vegyétek és megeszi, és Jézus megtört testére emlékezünk, mely érettünk törettetett meg. Utána pedig fogták, és a nagyobbik részét ennek a macesznek, kovásztalan kenyérnek becsomagolták, elvitték a szobának vagy a lakásnak egy részébe, elrejtették, most is, mind a mai napig, ebben az évben is ez fog történni, elrejtették, és mikor vége van a vacsorának, akkor a legkisebb fiút vagy a gyerekeket elküldik, hogy keressék meg, és mikor megtalálják, akkor előhozzák ezt az elrejtett részt. És miről beszél ez? Hogy az Úr Jézus Krisztus teste megtöretett értünk a Golgotai kereszten, az Úr Jézus Krisztusnak a teste, mit mondtam, becsavarták valamibe, tehát anyagba csavarták be, mikor az Úr Jézus meghalt, el lett rejtve egy sírba, és utána pedig előjött és feltámadt, mint amikor a vacsora végén előhozzák ezt a macesz kenyeret, kovásztalan kenyeret. Úgyhogy az Úr Jézus halála, eltemettetése, feltámadása ott van a középső kovásztalan kenyérben. És képzeljétek el, hogy ennek van egy neve. És erről beszéltem tavasszal, amikor erről tanítottam, illetve hát nyilván többször így az évek során, de ennek van egy neve, és ezt úgy hívják, ezt az egész eseményt, vagy ezt az egész történést, hogy afikómen. Afikómen. Igazából a zsidók nem értik ezt a szót, mert ez nem egy héber szó, az afikómen, hanem igazából ez egy görög szó, amely még abban Jézus idejében, amikor görög volt a világnyelv, akkor jött be ebbe a széder estbe, afikómen. És tudjátok, hogy mit jelent ez, hogy afikómen? Minden egyes alkalommal ez megtörténik minden zsidó családban, ahol ünneplik a Páskát, hogy a nagyobbik maceszt becsomagolják, elrejtik, és a vacsora végén előhozzák, ez az afikómen. És ez a görögben azt jelenti, vagy a magyar fordításban azt jelenti, hogy eljöttem. Eljöttem. Hogy ez az üzenete az Úr Jézus Krisztusnak a zsidó barátaink számára, a Ábrahám gyermekei fiai számára, te szerint való fiai számára, hogy ti vártok engem, ti várjátok, vagy várjátok a messiást pontosabban, de én már eljöttem. Én már meghaltam a bűneitekért, Ézsaiás 53, én vagyok az a bárány, aki a száját nem nyitotta meg, Ézsaiás 53, most nem fogjuk tanulmányozni, lenyűgöző, Én el lettem temetve, és feltámadtam harmadnap, afikómen eljöttem. Na hát még menjünk tovább, hogy be tudjuk fejezni. A következő, tehát volt egy bárányunk, van egy kovásztalan kenyerünk, így van, vagy hát nem egy, de több, de kovásztalan kenyerünk, aztán vannak keserű füveink. Ez a harmadik, ami 2 Mózes 12-ben az Úr által rendelve van, hogy ott kell legyen ezen a vacsorán. És a keserű füvek azért voltak jelentőségteljesek, mert fontos volt, hogy egyék ezeket a keserű füveket, mert ezek emlékeztették őket az egyiptomi rabszolgaság keserű, sanyarú éveire. Na most azóta, és már Jézus idejében is, nem csak három dolog volt ezen a pászka vacsorán, hanem jó néhány dologgal több volt, ami része volt a vacsorának. Mondok néhányat. Sós víz például, mikor Jézus belemártotta a mártásba a kezét, vagy amit vett, az ételt, és azt mondta, hogy aki velem együtt mártja a kezét, az fog elárulni engem. Igazából sós vízbe, ebbe az előkészített sós vízbe mártották, és a sós víz a könnyeket szimbolizálja, és a fájdalmat, ahogy Izrael ott volt Egyiptomban, és rabszolgaként dolgozott. Aztán úgy szintén reszelt alma, vagy nagyon apróra vágott alma, és apróra vágott különböző gyümölcsök, és dió is volt benne, és ezt elkészítették, de nagyon fontos, hogy ez alapvetően almából volt, és ezt 24 órán keresztül kint hagyták, és tudjátok, mikor eszed az almát, és kint hagyod, nagyon hamar megbarnul. Nagyon fontos volt, hogy ez megbarnuljon, mert ez pedig a téglákra kellett, hogy emlékeztesse őket, amelyeket vetettek az ő atyáik, amikor rabszolgák voltak Egyiptomban. Aztán úgy szintén torma is kellett, hogy legyen, és azt mondták bizonyos rabbik, hogy olyan adagot kellett a páska vacsorakor a szádba venni a tormából, hogy kicsorduljon a könnyed. Ez úgy szintén az egyiptomi rabszolgaság ideje alatti szenvedésről szól. És aztán végezetül a szőlő leve, vagy a bor, ami ott volt. Hogy beszéljek erről egy kicsit. Ezen az utolsó vacsorán is, minden páska vacsoránál 4 pohár bor volt a szőlőtőkének a termése, 4 pohár. Megvan a széderestének a rendje, hogy mikor isszák ezeket a poharakat, milyen imádságokat mondanak el előtte, ezeknek a poharaknak van jelentőségük. Látjuk azt az evangéliumokban, hogy Jézus és a tanítványai ugyanezt követték, és be tudjuk azonosítani ezeket a poharakat. Alapvetően a rabbik 2 Mózes 6-ot, a 6. meg a 7. verset hozzák, hogy a 4 pohár arról a 4 dologról szól, ami 2 Mózes 6-ban, a 6. és a 7. versben van. Ott arról beszél az Úr, hogy mit fog tenni Izraellel, 2 Mózes 6, 6 és 7. Azért mondd meg az Izrael fiainak, én vagyok az Úr, én kihozlak titeket Egyiptom nehéz igája alól, első pohár, második pohár, megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, harmadik pohár, megmentelek benneteket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által, és negyedik pohár, népemmé fogadlak titeket, istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Oké, tehát erről szól a 4 pohár, úgyhogy, hogy ott voltak az utolsó vacsorán Jézus és a tanítványai, úgy szintén vették az első poharat, amely a kiddus, ez az áldásnak a pohara, vagy a megszentelődés pohara, és ezzel indítják, vagy nyitják a vacsorát, és Biztos talán emlékeztek, mikor Jézus a tanítványok úgy nyitja a vacsorát, próbálok emlékezni, hogy melyik evangélium, vagy János 13-ban, de lehet, hogy Lukácsban, azt mondja, hogy vágyva vágytam veletek elfogyasztani a páska bárányt. Ezzel indítja ez a megszentelődés pohara, vágyva vágytam. És ez arról is szól, hogy az Úr Jézus Krisztus, gondolj bele, ott van az utolsó vacsorán, és azt mondja, vágyva vágytam. Lehet, hogy a tanítványok úgy vannak ezen a vacsorán, hogy okay, még egy széder vacsora, még egy páska vacsora, okay, minden szép és jó, de azért nem annyira nem jelentőségteljes. De ez Jézusnak az utolsó napja a keresztre feszítés előtt, az utolsó estéje. Ekkor teljesedik be a páska. Ezután megy a keresztre. Ez az utolsó alkalom, hogy így beszél az ő barátaival és tanítványaival és követőivel. És az ő szíve megvan szentelődve. Megvan szentelve. Ez azt jelenti, hogy félre van téve. Félre van választva, elválasztva a világtól, odaszánva Istennek és Isten céljainak. Ilyen az Úr Jézusnak a szíve. Ez a kiddus, a megszentelődésnek a pohara. És ugyanígy a mi életünkben annyira fontos ez a megszentelődés, hogy Istennek az szelleme, hogy Istennek az igéje által, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata által mi el vagyunk válaszva és szakítva a világtól, és mi oda vagyunk szentelve, számva Istennek, személyének és az ő céljainak ebben a világban. Mi meglettünk szentelve, kettő, mi a megszentelődés folyamatában vagyunk, azaz elválaszva a világtól, odaszánva Istennek és az ő céljainak. Úgyhogy ez az első pohár. Ezután vették a második poharat, ez a szabadulásnak a pohara. És ezután a vacsora közben vették a kenyér megtörése után, miután a középső maceszt kivették és Jézus megtörte és körbeadta, utána vették a harmadik poharat. Hagy olvassak erről, kérlek nektek, Lukács 22-ben, 15. verstől, azt mondja, hogy itt van, 14-től olvasom, mert megtaláltam az előző versemet. Amikor eljött az idő, az apostolok együtt asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyem veletek a húsvéti bárányt. Mert mondom nektek, többet nem eszem azt, amíg be nem teljesedik ez az Isten országában. Aztán vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek, és osszátok el magatok közt. Mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtő terméséből, míg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, azt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután megvacsorázott, és azt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Aki úgyhogy vette a harmadik poharat, amely a megváltás pohara. Ez a 2 Mózes 6-ban azt mondja itt, nézzétek, hogy és megváltalak, vagy megmentelek, a héber szó itt, hogy kivásárolni egy rabszolgát a rabszolgapiacról, megváltani. És Isten ezt mondja, nézd, ez a harmadik pohár, megváltalak benneteket kinyújtott karról és nagy büntető ítéletek által. Na most ez arról is szól, hogy a Golgotai kereszt az a büntető, nagy büntető ítéleteknek a helye, amikor Isten a bűnt megbüntette az Úr Jézus Krisztuson. Manapság egy olyan kort élünk, amikor sokan nem szeretnek Isten ítéleteiről, vagy Isten büntetéséről beszélni. Úgy gondolják, hogy nem helyén való, vagy ez egy rossz kép, vagy valamiképpen ez nem áll, nem a valóságról szól, de nagyon is a valóságról szól, mert Istennek az ítélete az ember bűne ellen teljesen biztos, és az egyedüli alibink az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Úgyhogy ez a megváltásnak a pohara. És ez az, amire Jézus azt mondta, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, mely értetek ontatik ki a bűnök bocsánatára. Úgyhogy itt is fogja, és most már majd 1500-1450 éven keresztül ünnepeli évről évre Izrael. Persze tudjuk, hogy sokszor a történelme során nem ünnepelte a Páskát, de évről évre Izrael ünnepli az Egyiptomból való kivonulást, és most azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ez sokkal többről szól. Most teljesedik be a Páska, én vagyok a Páska bárány, én általam van az igazi szabadulás és az örök szabadulás, nem csak Egyiptomból, hanem az életetekben Isten ítélete alól egy megigazult állapotban. És aztán végezetül jön a negyedik pohár, amelyet Máté 26-ban azt olvasunk, hogy az Úr Jézus, amit megszoktak inni, ezt a poharat, de nem itta meg, hanem Máté 26-ban, a 27-től a 29. versekig azt mondja az Úr Jézus, hogy majd vette a poharat, hálát adott, átadta nekik, és azt mondta, 29. vers, olvasom, azt mondta, igyatok ebből minnyen, ez a harmadik pohár, mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És 29. vers, mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből mind a ma napig, amikor újat iszom veletek az én atyám országában. Úgyhogy a negyedik poharat nem itta meg, nem itta ki, a Júdás nem itta meg ki a harmadik poharat se, mert már azelőtt kiment, ő nem részesedett ebből, de Jézus azt mondta, a negyedik poharat majd akkor iszom újból, hogyha veletek ott leszek az atyám országában. Úgyhogy amikor vesszük az úrvacsorát, az nem csak egy visszatekintés az Úr Jézus első eljövetelére is, hogy ő benne teljesedik ki a megváltás, és ő a Páska bárány, hanem egy előretekintés is az úrvacsora, tudva, hogy mi minden alkalom, amikor vesszük és isszuk, és emlékezünk az Úrnak a halálára, az ő eljövetelét hirdetjük, mert egy nap mindannyian, képzeld el, mindannyian ott leszünk, mindannyian, minden megváltott, ott lesz az Úrnak az asztalánál, és ő felemeli a poharat, és vele együtt fogjuk inni, és mekkora öröm, ünnep lesz az Úrnak az asztalánál. Úgyhogy ez egy jövőbe való előretekintés, és egy hihetetlen várakozás, hogy miközben a Földön, az életünk során vesszük az úrvacsorát, alkalomról alkalomra, és remélhetőleg hamarosan fogjuk tudni venni újból, alkalomról alkalomra úgy felkészülünk arra a nagy vacsorára, amelyet majd az Atya országában fogunk venni az Úr Jézus Krisztussal együtt. Oké? Úgyhogy talán ennyi, még kettő apró dologgal hagyj fejezzem be, mert nem tudom, hogy emlékeztek, vagy tudjátok-e, de még a lábmosás is ekkor történt. Megpróbálom beilleszteni. Ebben a széder vacsorában van egy rész, vacsora eleje után, amikor meg kell mosniuk a kezüket. És azt mondja itt egyébként János 13-ban, amikor Jézus megmossa a lábakat, ez már a felső szobában volt, János Márk édesanyjának, Máriának a házában, a felső szobában, azt mondja, hogy Jézus felkelt a vacsorától. A negyedik versben. János 13.4. Felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Vizet töltött a medencébe, és mosni kezdte a tanítványok lábát. Megtörölte a kendővel, melyek körülkötötte magát. Oké, tehát tulajdonképpen ekkor kellett megmosni a kezeket, és az volt, hogy jobb módú házaknál, ahol volt szolga, a szolgák mosták meg a kezüket. Tehát itt nem az történt, hogy jöttek, és amikor jöttek, meg lett mosva a lábuk, hanem ez része volt a szédervacsorának, a kezeket kellett megmosni, és Jézus, mint a szolga elkezdi megmosni, de nem csupán a kezüket mossa meg, hanem a lábukat megmossa, és ezzel nem csak az egész pászka vacsorát megtestesíti, hanem a következő napot, a nagypénteket megtestesíti, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon mindenkit, és adja életét váltságul sokakért. És aztán utána azt mondja, hogy látjátok, hogy mit tettem, ti is ezt tegyétek egymással. Az egy radikális keresztény élet, egy radikális Krisztus követő életre hív mindannyiunkat, hogy ne magunknak éljünk, hanem ahogy Mária az egész felső termet odaadta az Úr munkájára, ahogy említettük, Barnabás eladta a földjét, és az apostolok lábaihoz vitte, mi is ugyanígy az egész életünknek a célja az, hogy egy másokat szolgáló életet éljünk, ahol az erőforrásainkat mások szolgálatába, Isten szolgálatába állítjuk, egy olyan módon, ahogy Isten akarja, és amire Isten hív bennünket, és Jézus a lábmosásnál ezt mutatta meg. És még azon a lábmosás után, vagy azon a vacsorán, még a szemükbe is nézett, János 13-ban, és érdemes olvasni ezeket, és azt mondja 34. versben, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, és hogy erről ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Úgyhogy egy új parancsolat, egy radikális egymás szeretet. És figyeljetek, ezek a tanítványok annyira különbözőek voltak, különbözőek személyiségben, különböző múltban, halász emberek, vámszedő, Simon a zelóta, ő egy ultranacionalista, soviniszta, rebellis volt, ez volt az ő háttere, és ott volt a Lévivel, a vámszedővel. Ilyenek vagyunk egy gyülekezeten belül, mi is a mi gyülekezetünk, egy gyülekezeten belül, annyira különböző emberek, és Jézus a szemünkben néz. És azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, radikális élet, hogy egymást szeressétek, hogy erről ismeri meg a világ, hogy a tanítványi vagytok, ha egymást szeretitek, hogy egymást szolgáljuk meg mosva egymás lábát, mint a szolgák, hogy egymást szeressük, és ez egy új parancsolat, egy radikális élet, amire Jézus hív bennünket. Úgyhogy befejezésként, és iszok egy kortyot, már többször mondtam, hogy befejezésként, de tegnap el akarok jutni a Getsemáné kert bejáratáig, ezután fogták magukat, felkerekedtek, igazából ennél az utolsó pohár környékén is elkezdtek énekelni. Mindenki énekelt. A Hallel Zsoltárokat, kis Hallelt énekelték, 115. Zsoltártól a 118. Zsoltárig énekelték. És azt mondja Máté 26.30, hogy dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Úgyhogy felkeltek a felső szobából, és dicséreteket énekelve mentek az olajfák hegyére. Fú, ebben már bele sem megyünk, mert vannak olyan elképzelések, hogy amint a felső szobából a Márk édesanyja Mária házából mentek, végig kell a Kidron völgyén át, de előtte végig kellett menni a templom komplexumon keresztül, ahol egyébként ilyen óriási futtatott szőlők voltak, hatalmas szőlők volt, szőlő volt futtatva, és valószínű, hogy Jézus ott megállt. János 15-ben, mikor tanítja őket arról, hogy én vagyok a szőlőtő, az én atyám a szőlőműves, sokan azt gondolják, hogy itt megállva még tanította őket, és aztán még tovább menve még énekelték ezeket a zsoltárokat 115-től 118-ig, ahogy átmentek a Kidron völgyén, és mentek az olajfák hegyénre, a Gecsemáné kertbe, amit majd a jövő héten fogunk megnézni, a Jézusnak az utolsó éjszakája és keresztre feszítése nagypénteken. És mit énekeltek 115-től 118. Zsoltárig? Nem csak ők, hanem minden házból, minden helyből ezek a dalok szűrődnek ki. És a 118. Zsoltár, egy messiási Zsoltár, ezen az éjszakán a 22. 23. vershez odaérnek, nem csak ők, hanem mindenki más, és ami ezt mondja, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, szeglet kővé lett. Az Úrtól lett ez csodálatos a szemeinkben. Úgyhogy énekelnek arról, hogy a kő, amit az építők megvetettek, és ez most történik, az építők, a vallási vezetők fogják, és hogy az építkezéshez fogják a köveket, ez jó lesz, ez jó lesz, és odaérnek Jézushoz, megmérik, megnézik, elvetik, az építők megvetettek, az a kő szegletkővé lett, és az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemeinkben. Úgyhogy itt teljesedett be ez a Zsoltár is, mint oly sok minden más az írásban. Na hát remélem, hogy szolgált ez felénk, és öröm így ezekről beszélni és megosztani. Jövő héten fogjuk folytatni a nagypéntek eseményeivel, és nem tudom, hogy mennyire tudunk majd mindent befejezni, de már jövő héten a nagy hét lesz, úgyhogy gyertek és jövő héten is csatlakozzatok és hallgassátok meg. Fejezzük be egy imádsággal. Mennyi drága atyánk, nagyon szépen köszönjük a te igédet, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy bizony az egész Szentírás a te dicsőségeddel teljes. Bizony te mindent olyan szinten elrendeltél és beteljesítettél ezen a nagy csütörtökön is, a Páska vacsorában, hogy az felfoghatatlan. Uram, valóban a világtörténelem középpontja az a Golgotai kereszt, a nagypéntek, és bizony most csütörtökön az Úr Jézus Krisztus ennek az árnyékában és valóságában él. Úgyhogy köszönjük, Uram, azt, hogy hagyj olvassuk ezeket a részeket, ezekben a hetekben, így húsvét előtt, és hagyj elevenedj meg bennünk, számunkra még inkább. Hagyj szeressünk jobban téged, hagyj bízunk jobban benned, hagyj imádjunk méltóképpen téged. Jézus fiad nevében, atyánk. Amen. Oké, amen. Isten áldjon benneteket, zoomolunk, jó? Úgyhogy egy 10 perc múlva csatlakozz hozzánk a Zoomon, lesz egy Zoom közösségünk, és olyan felüdítőek ezek az alkalmak, mert meg tudjuk beszélni, át tudjuk beszélni, fel tudjuk dolgozni a hallott dolgokat, és egymást tudjuk ezen keresztül bátorítani, meg is ismerni jobban. Úgyhogy 10 perc múlva kezdjük a Zoomot. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!